Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Na most egy gyerek egy mesén végighaladva pontosan ezt tanulja meg, hogy szemtől szembe kell megküzdeni, hogy el kell indulni, hogy ki kell lépni a komfortzónából, mert ha nem, akkor ott maradunk a mézmocsárba. De hogyha felvértezem a belső képteremtés lehetőségével, a fantáziával, a kreativitással, a rezilienciával, akkor végül is adtam neki hamuba sült pogácsát. Ez a maximum, amit megtehetek. És ő ezzel, hogy hogyan boldogul, meg mit csinál, ezt majd rábízom, de hogy kell merjek hinni abban, hogy ő is a saját élete mesehősévé válik, még úgyis, hogyha időnként elbukik, vagy tévútokon megy el, vagy most nem pont a jó cél irányába indult, hanem onnan vissza kell kanyarodni, mert az ő életútja lesz. És hogy biztos, hogy sokkal több lesz azáltal, hogy ő történeteket kapott, meséket kapott. Tényleg felvérteztük mindennel, ami tőlünk telhető, aztán utána, hogy mit kezd vele, az már az ő története.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki, ez itt a Story Podcast, és ma a meséknek a jelentőségéről fogunk beszélni, hogy hogyan hat egy jó mese, és milyen korban hogyan hat a gyerekekre. Ki fogjuk mesélni azt is, hogy milyen korban milyen meséket érdemes mesélnünk, és hogyan érdemes mesélnünk, és hogy pontosan miért is annyira fontos ez a gyerek fejlődése érdekében. Itt ül velem szemben dr. Káder Anna Mária, író, mesepszichológus, pszichológus. Szia, Anna!
Szia!
Rengeteg könyvet írtál ebben a témában. Én a mesepszichológia 1 és mesepszichológia 2 könyvből puskáztam, amit tudok, úgyhogy még fogom mondani majd, hogy én ezt hogy tudom, és akkor még mindig kijavítasz, vagy kiegészíted. Beszéljünk arról, kérlek, mielőtt nagyon belemegyünk, hogy miért is fontos a gyerekek életében, a fiatal gyerekek életében az, hogy milyen meséket hallanak és milyen korban, hogy egyáltalán akkor hogy képzeljük el ezt a gyermeki állapotot?
Én mindig úgy szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelnünk egy gyereket, mint egy kis földön kívülit, aki itt rekedt használati útmutató nélkül. Nem érti a világ rendjét, helyét, mi miért történik, és még a gondolkodási rendszere sem olyan fejlett, hogy ezt racionális magyarázatok segítségével meg tudja érteni. Uh-huh. Tehát, hogy mindig úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy ez az egész mágikus gondolkodás működik, hogy ábrákadábrá, csiribiri csiribá, minden megtörténhet, de minden szörnyűség is valóra válhat, innen jön a szorongás, a gyereknek a miért kérdései, mert hogy keresi a dolgok közötti összefüggést, és akkor saját maga számára ilyen magyarázó elveket gyárt, pont mint a természeti népeknél, az indiánoknál az esőtánc, mert hogyha én esőtáncot járok, akkor biztos fog esni az eső, ez ugye összefüggésben van az egocentrikus szemlélettel, hogy csak az én perspektívámból tudom látni a dolgokat, minden azért történik, mert én ezt akarom, én teremthetek, ugye a képzelő erő segítségével, és hogy ez annyira szép, tehát hogy én imádom egy óvodás korú gyereknek a gondolkodásmódját. Annyira szeretem látni, hogy ő ahogy a realitás meg a fantázia között közlekedik, és ahogyan ezeket az űröket megpróbálja kitölteni, és a mese pont erre rímel rá, mert pont olyan egyszerűen mutatja be a világot, pont olyan szélsőségesen, pont ugyanolyan felnagyított karakterekkel, ahogyan az ő gondolkodása, és ugye próbálja integrálni ezt az egész világot, ami körülötte van.
Mert hogy ő akkor nagyon egyszerűen gondolkodik, ő azt gondolja, hogy akkor vannak a jók, a rosszak, vannak a kicsik, a nagyok, és akkor ő ilyen szélsőségekbe lát mindent, és az mese is pont ugyan ilyen egyszerűen és ilyen szélsőségekkel tud mesélni, tehát hogy kvázi akkor az ő nyelvén fogalmazza meg azt, amit át akar adni üzenetként.
Igen, és amikor nézzük a különböző mesetípusokat, akkor egyáltalán maga az, hogy történetben meséljen egy gyerek, hogy ez is már olyan nagyobbodáskor körül fog megtörténni, mert addig ő nagyon sokszor ilyen szavakban írja le a valóságot. Tehát, hogy a szavaknak is akár teremtő erejük lehet, egyszavas mondatokat mond, és azokon keresztül történik a cselekvés, és egészen addig, ameddig eljut oda, hogy összefüggő mondatokat tud alkotni, azzal el tud mesélni egy kezdetleges történetet úgy, hogy ő a másik perspektívát is lássa. Tehát, hogy ez egy hihetetlen fejlődés történet, amivel nem sokszor gondolunk bele. És hogy pont ezt tanulja meg a világot, meg a saját magát megérteni, abból, hogy mi hogyan és mennyit mesélünk neki. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy például akár a napnak az eseményeit, ezt a legkisebb kortól kezdve érdemes visszamondani egy gyereknek.
Mi történt velünk
azon a napon, ez az önéletrajzi emlékezet szempontjából is, mert ő nem tud ilyen hosszabb időszakokat befogni, csak annak a napnak a történetekkel egyszer összeálljon az ő fejében, hogy ezért kellenek amúgy a rítusok, szertartások, hogy az mindig ugyanúgy kezdődjön, amikor felkelünk, mert ez is egy hatalmas biztonság. Hol, mint a mesei keretben, a hol volt, hol nem volt, meg az itt a vége, fuss el vége, csapjon meg az ostor vége. Tehát ő biztonságosan kezdődik, biztonságban végződik. Tudom, hogy ott a vége. És ez egyféleképpen egy kapaszkodó pontot jelent egy gyereknek.
És amikor azt írtad, hogy nagyon sokat segít a mese abban már kisgyerekkortól, meg ugye akkor minden történet, tehát hogy kisgyerekként hallom ezeket a történeteket, és miközben hallgatom, hát egyébként felnőttként is így van, de hogy a gyerekeknél ugye ez egy újdonság, hogy elkezdik ezt elképzelni belül. És akkor elindul ez a belső képalkotás, és ez a belső képalkotás egy olyan mechanizmus, ami segít neki a napközben felgyülemlett frusztrációkat, meg rossz érzéseket eliminálni, vagy eloszlatni? Erre jól emlékszem?
Igen, pontosan, mert a gyereknek még nincsenek szavai arra, hogy ő kimondja egyáltalán az érzéseit, ő megéli ezt az érzést.
Megél valamit napközben, nem tudja kimondani.
És nem is tudja integrálni az ambivalens érzéseket, ez a másik dolog.
Okay.
Hogy például nagyon szereti az anyukáját, de nagyon dühös rá, amikor este 8-kor le akarja fektetni, és mondjuk azt mondja neki, hogy nem nézhet rajzfilmet, hogy most nem játszott a legójával. És akkor a gyerek dühös. De hát hogy legyen dühös valakire, akit szeret? Tehát, hogy ez egy hatalmas ambivalencia, és éppen ezért például egy mesében egy negatív karakterbe ő bele tudja vetíteni ezt a negatív érzését. Ezt nevezi a pszichológia elaborációnak, tehát a belső feszültségek, szorongások feldolgozódnak, és amúgy a belső képek, ezek játék meg a mesehallgatás közben keletkeznek. Tehát ugyanolyan fontos a szabad játék is.
Igen, akkor is beindul a belső képalkotás,
pontosan,
fantáziálunk, nem?
Igen, tehát hogy ő ugye akár a szimbolikus játék, akár a szerepjáték keretében, ő meg tudja élni ezeket az érzéseket, és sokszor hát annyira szép, amikor biztosan látta egy gyereket, aki magában beszél, mondja dolgokat.
Persze,
tehát ez annyira, hogy ez a belső hang, a monológ, amikor kívül kerül, és akkor megmagyarázza saját magának, hogy lejátsza ugyanazt a feszült helyzetet, és minél inkább ugye van lehetősége ezt a meséken meg a játékon keresztül megtenni, úgy tesz rendet saját magában belül, tehát úgy rendezi ezeket a lelki tartalmakat.
Szuper. Tehát akkor tulajdonképpen ezért nem kell a gyerekeket pszichológushoz vinni, nem? Mert nekik elég gyerekmesét mesélni, és akkor ő magának ezt megoldja.
Hát igazából nem a gyereket kell, a családot kell, a rendszert elvinni pszichológushoz, mert hogyha a rendszer jól működik, a gyerek is jól működik. Én ugye dolgoztam sokat iskolapszichológusként, és hát hányszor megtapasztaltam, amikor ugye tolják befelé a gyereket, hogy most javítsam meg. És a gyerek viselkedés problémája az mindig a család működés zavarának a tünete. És ez nem egy populáris mondat, ez a család nagyon sokszor nem fogadja el. És valóban lehet egy nehézség például az olyan családokban, ahol ilyen nagyon nagy teljesítmény orientáció van, és a gyerek egyik programból rohangál a másik programra, hogy ide kell menni, most balettezni kell, most néptáncolni kell, most lovagolni kell, ami nem rossz dolog, hogy a gyerek csinál dolgokat. De hogyha nincs meg a szabad játék ideje, és a mesélésnek az ideje, akkor a legfontosabb dolgok vesztődnek el.
Mert ugye az történik, hogy aktív tevékenység,
igen,
közben egy csomó dolog történik, ezt nem tudjuk feldolgozni, meg a közte született érzelmeket sem, ugye?
Igen.
És hogy akkor úgy fekszünk le, hogy ezek az érzelmek feldolgozatlanul maradtak.
Jó, még az álom munka az valamennyire segít, de az önmagában nem elég. Tehát, uh-huh, hogy kellenek ezek a struktúrátlan szabadidők, az a lehetőség, hogy a gyereknek ebben a, azt hiszem, hogy ilyen kontemplatív együttmozgásban, tehát, hogy a mi tudattartalmunk, és ugye az övé, ez valahogy úgy összekapcsolódik, és aha, ezt nem lehet úgy megtenni, hogy akkor gyorsan-gyorsan elmondok egy mesét, mert hát a mese érzelmi intelligenciát fejleszt, és akkor ez ki van pipálva.
Csak egy egyperces mesét.
Hát, hány ilyen írtam, könyv van, igen, sajnos a mai gyerekkönyvpiacon, egyperces esti mese, ötperces, meg akkor sem működik az egész, hogyha a szülő ilyen Excel táblázatokkal a fejében, tudod, hogy holnap mit kell vásárolni, meg még ez a dolgom, az a dolgom, mert ledarálom a mesét, de nem megy át a szívemen. Tehát, hogy én csak úgy tudok jól mesélni, hogyha én magam is fél lábbal visszalépek a saját belső gyereki énemben, és én magam is elképzelem a belső képeket, és úgy adom át a gyereknek.
Átélem a mesét.
Tehát nem ez nagyon fontos. Mert így születik meg a mesemondó hang, tehát ugye meg akarom nézni, hogy a gyereknek tényleg működik, akkor aki már nézett mesét hallgató gyereknek a szemébe, az látta rajta azt a hipnotikus transzt. Tehát, hogy rád néz, de átnéz rajtad. Aha. És akkor azt jelenti, hogy te jól mesélsz, mert ő elkezdi belsőleg felépíteni ezeket a képeket.
Na, és akkor, amikor ezt látjátok a gyermeketeken, akkor tudhatjátok, hogy ez most működik, és ő most elkezdte feldolgozni a napközben a felgyülemlett érzelmeit, és akkor ez jó. És egyébként én úgy értelmeztem, nekem volt egy izgalmas felismerésem, amikor olvastam a könyveidet, hogy ugye tulajdonképpen az történik, hogy akkor elmesélsz nekem valamilyen mesét, majd beszélünk róla, hogy milyen korban milyen mesét, de hogy ugye a mesékben akkor ugye van egy mesehős, akivel azonosul, a mesehősnek az útjába akadályok gördülnek, de a végén minden jobbra fordul. És akkor ugye az van, hogy a mesével ugye ő, te fogod a kezét ő neki, ugye te vagy az, akiben megbízik. Tehát veled ő biztonságban érzi magát, tehát ha te meséled ezt neki, akkor ő így bele tud ugye ülni ebbe az érzésbe, tehát ha az akadályok során feszültség keletkezik benne, amikor ezt a sztorit hallgatja, akkor ugye azért megy veled tovább, mert te ott vagy vele. Egyrészt azért, ugye, másrészt meg azért, mert hogy tudja, hogy te valahogy fel fogod oldani ezt a feszültséget benne a végén, és hogy hát felnőttként én arra jöttem rá, hogy ugyanezt csináljuk, amikor beülünk egy horrorfilmre, megnézzünk egy akciófilmet, nézzük ezeket a nagy löttyös érzelmekkel teli történeteket, amikben a nagy hősök nagy dolgokat csinálnak, és csak azért merjük végignézni az összes veszélyes jelenetet, mert hogy bízunk abban, hogy hát majd az alkotó úgy vezet végig minket ezen, hogy a feszültséget a végén feloldja.
Igen, de van, amikor meg nem. Felnőtt korban. Ott hagynak a csomó feszültséggel.
Orra bukunk, de hogy ugye a gyerek meg ugye azért szereti ezt veled csinálni, és veled csinálni, mert hogy te jelented neki a biztonságot adó világot. És akkor, ahogy mondtad, a te hangodon keresztül hallja ezt, akkor bármilyen mesét szívesen végighallgat. De ugye akkor sem mindegy, hogy milyen mesét mesélsz neki.
Igen, tehát hogy ugye ott van a rítus, a szertartás, ahogyan én belevezetem őt a mesébe. Ez mindig megelőzi magát a mesélést, ezt annyira gyönyörűen teszik az óvónénik is, amikor megcsengetik a mesecsengőt, vagy meggyújtják a mesegyertyát, vagy megérintik a gyerekek arcát egy mesekendővel, vagy a valdos csoportokban mese illatot tesznek a gyerekek készfejére, és akkor az mindig ott van, és az jelzi, hogy ez most egy átmeneti tér. Tehát mi belépünk a mesetérbe. Wow. Egyszer annyira gyönyörűen láttam egy debreceni játszóházban, amikor ilyen organza csíkok voltak felerősítve a plafonra. Ezt így mondják nálatok is, egy plafon? Igen. És azt gondolkodom, hogy jaj, ez most ilyen erdélyi kifejezés, vagy nem. És akkor leengedte ezeket az organza csíkokat, olyan volt, mint egy kis sátor, bementek alája a gyerekek, és maga ez a leválasztott tér, mert ez történik, hogy a külvilág valahogy megszűnik. És mindannyian bemegyünk ebbe a mindhat térbe, és ott megtörténik a csoda varázslat, de hogy kell jelüljem, hogy most a realitást felfüggesztem, és most jön a hol volt, hol nem voltam, meg a rítussal, és hogy meg kell teremtenem nekem azt a rítus szülőként is, hogy most hogy jelzem, hogy kezdődik a mese, hogy jelzem, hogy véget ért a mese. És ez lehet egy mesemondóka. Én például rajzolni szoktam a gyerekek arcára, szívecskét, meg napocskát, meg mindenfélét, aztán jön a varázssampon a végén, mai napig is kérik, még a 8 éves is, aki már pofázik és prepubertás korú, de azért neki is kell rajzolni az arcára. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ezek tényleg annyira. Tehát ez az érzelmi biztonság. Azért is szoktam mondani, hogy a mese úgy fejleszte az érzelmi biztonságot, hogy még el se kezdtem mesélni, hanem csak a rítus megteremtettem, hogy ott ülök a gyerek ágya mellett, és akkor teret adok annak, hogy most valahogy lezárjunk egy mozgalmas, izgalmas, változatos napot, megpihenjünk, átadjuk magunkat a belső képeknek, és még el se kezdtem mesélni. Ezért nem működik, úgyhogy ezt gyorsan akarom megtenni, mert ott elillan a varázslat. És akkor ott jön maga a mesélés, és ennek a lezárása. Mert hogyha ezt gyorsan teszem, akkor az pont olyan, mint egy pohár bor, csak így felhörpintek, vagy hát a kávés példám, amikor egyetemista voltam, akkor egyik nyári szünetben árultam egy ilyen kis élelmiszerboltban, akkor jelentek meg a 3-1-ben kávék. Bejött a pasik, írt egy ilyen kápét, letépte a tetejét, felhozta, beöntött a szájában, lenyelte.
A port.
Na ez az instant élmény. Tehát, hogy a mese minden, de ez nem. És sajnos nagyon sok ilyen van, hogy most ledarálunk egy mesét 2 perc alatt, és most akkor, hát amit egy gyerek mondott, akinek az édesapja feltett a Magnón egy mesét, hogy de Magnónak nem lehet az ülébe ülni. És ez mennyire igaz.
Igen.
Például az én gyerekemnél sem működtek a hangos könyvek. Azt nem te mondod, anya. Tehát, hogy nem kell retorikai képesség. Nagyon sok szülő ettől fél, hogy hát én nem tudok jól mesélni. Semmi nem kell a meséléshez, csak az, hogy ott vagy, belehelyezkedsz a történetbe, és mesélsz. Ennyi kell. Tehát nem kell profin csinálni. Jelen kell lenni.
És sokkal jobb leszel, mint bármelyik szinkron színész, aki felmondja a hangos
könyvet. Ez biztos. És itt ragadom meg azt az alkalmat, hogy biztassam az apukákat, hogy meséljenek ők is, mert olyan, tehát nem tudom, te ezt hogy látod, de én a saját ismerettségi körömben azt látom, mint ez az anyukák privilégiuma, hogy az anyukák majd mesélnek, és akkor majd elolvassák a nem tudom miket. Az anyukák valóban úgy mesélnek, hogy ilyen tökéletesen, hogy mindent elolvasnak, ami a könyvben van, és ugye nem hagyják ki a különböző mondatokat, meg stb. És az apuka nagyon kreatívan fűzi fel a történeteket. Az apukák teljesen másként mesélnek, mert az apukák megmerik szentségteleníteni a mesét. Belemernek mesélni, átmerik ugrani az oldalakat, bele tudnak fűzni vicces jelenteket, sőt, merik borzongatni a gyerekeket. Aha. Ez ugyanaz az apának az érzelem szabályozó funkciója, mint amitől az anyukák félni szoktak, az apuka feldobja a gyereket, ugye a veszély, mint a mesében, és akkor a megnyugvás. Ez pont ugyanolyan fontos a mesében is, hogy ezt a feszültség szintet tartani, meg akár belemesélni, sőt, a Stanford Egyetem kutatásai azt mutatják, hogy ott, ahol az apa is mesél a gyerekeknek, ott nem csak a szókincs jóval nagyobb, hanem a kreativitás, meg a képzelő erő is, mert az apuka, anélkül, hogy tudná, nagyon sokszor azt teszi, hogy a reális életmesét, tehát magát a konkrét életmeséket összeköti a népmesével. Például mondja, hogy megy Jancsi az erdőben, és ott meglát egy házat, és ott van egy létra, és akkor az apuka egyből kiszól, emlékszel arra a létrára, ami nagymamáiknál a csűrhöz oda volt támasztva, és akkor belemeséli ezt a részt, megy tovább. Vagy például az én férjem, amikor mesélte a Zsolnának a Piroska és a Farkast, és Zsolna nagyon szereti a húst, vagy akkor legalábbis nagyon szerette, és akkor mondja, hogy megy Piroska az erdőben, meglátott egy fát, lógtak róla a szalonnák, a kolbászok, a tepertjük, de most egy anyukának biztos, hogy eszébe nem jutna ilyen meséket mesélni. Meg hát a legviccesebb az volt, amikor nekem szólt ki a meséből, hogy elmesélte a Kiskakas gyémánt félkarcszeret úgy, ahogy én is szoktam mesélni, csodálkoztam is, hogy abban semmi kitérő nincs. És a végén, ugye, amikor a kiskakas ugye hazaviszi a sok aranyat a családnak, akkor azt mondja, hogy hát a szegény ember meg a szegény asszony meggazdagodott, azaz meggazdagodtak volna, ha az asszony nem ment volna be a deziguáboltba, és nem költött volna minden pénzt. És akkor ez lett a mese vége például. De amúgy van nálunk is ez a hangyácskás mese, amit csak apa mesél. Tehát, hogy amikor én nem vagyok otthon, vagy amikor, mit tudom én, nekem dolgom van, és akkor ő mesél, akkor azt én nem is hallgathatom, csak tudom, hogy van egy hangyácska, aki mindig megy, és jön, és vele különböző dolgok történnek, és akkor a napi események, meg a ficők is imádják a gyerekek. Hmm. Nagyon-nagyon szeretik.
Apukák meséljenek. Jó,
nagyon.
Mindenki.
Igen.
És akkor ugye azokat még írtad, akkor ha már itt tartunk, hogy akkor ki meséljen meg hogyan, hogy mindenkit ugye arra buzdítottál, hogy egy ugye, amit mindig mondasz, legyenek meg az állandó napi rítusok, és ezek lehetőleg ugyanakkor történjenek, mert ez ad egy kiszámíthatóságot a gyerek életébe, ez ad biztonságot, és hogy azt is leírtad külön, hogy azért lehetőleg lefekvés előtt történjen ez meg, mert hogy az egész napi érzelmi élmény, ami azóta megért, de nem dolgozódott föl, az a mesélés által tud feldolgozódni, és még mielőtt lefeküdne.
Igen, ez nagyon fontos, hogy lefekvés előtt legyen mese, de azon kívül én teljesen annak a híve vagyok, hogy bármikor lehet mesélni, és a mese bármilyen helyzetben segítséget nyújt, akkor is, amikor turbulencia van a repülőn, és a gyerek is fél, meg mi is félünk. Ezt például most tapasztaltam meg, nagyon érdekes volt, ugye majdnem 40 percen keresztül kemény turbulenciában voltunk, és nálam volt az új kufli könyv. És akkor hát most mit csináljunk? Elkezdtem Zsolnának mesélni. Lilla elaludt, közben Zsolnának mesélem, és az volt az érdekes, amúgy nekem tériszonyom van, meg félek a repüléstől, csak hogy az utazási vágyam ez jóval nagyobb, mint a félelmeim, és akkor ezt mindig felülírom. És akkor szoktam énekelni a Már mi nálunk babámat, ameddig felszállunk, ugye, mert éneklés közben nem lehet félni, meg van egy halom technikám, és mély légzés, meg minden, de hát már ez a fél órás turbulencia. Na mondtam, előveszem a kufli könyvet, és elkezdtem olvasni, és az az érdekes, hogy megnyugodtam a saját hangomtól. Tehát, hogy az nem csak a gyerekre volt jó hatással, hanem rám is, és akkor ugye tudatosodott bennem az, hogy igazából a mesélés során nem csak a gyerekünknek adunk rengeteg mindent, hanem saját magunknak is visszafele.
Wow. Okay.
Ez naponta, mert ez ugye a lelki mentálhigiénénkhez hozzátartozik, hogy valahogy ezt a belső gyereki énünket is hányszor elfelejtjük, mert ugye a tudatos, racionális felnőttként a feladatok, a kötelességek, a táblázatok, a nem tudom hány pont, és mi az, amit én a belső gyerekemnek adok? Ugye ez a belső gyerek, akit Jung a csoda gyereknek nevez, ahonnan jön a kreativitásunk, hát ugye azok a probléma megoldások, meg ez a, tehát minden, ami a spontaneitáshoz, az örömhöz, a derűhöz kötődik, az mind a belső gyerek. És a racionális felnőtt üzemmódban működünk 90%-ban nagyjából.
És akkor a mesélés közben újra meg tudjuk szólítani.
Igen, tehát visszalépünk a saját gyerekkorunkba, mi is, mi magunk is.
Te is említetted, hogy ugye van a mesének ez a feszültség, teremtő, meg feszültségoldó szerepe, tehát hogy ugye a gyerekben végig, vagy egy szinten tartjuk a feszültséget, aztán a végén feloldjuk, és azt hiszem, ezt írtad, hogy azért olvass el minden szülő 60 adjára is ugyanazt a mesét, lehetőleg, ha a gyerek azt kéri, mert hogy azért kéri azt, mert hogy ismeri már azt az mesét, és neki az biztonságot nyújt, hogy ez egy kiszámítható fordulatokkal teli mese, tudja, hogy a végén happy end lesz, és pont ezért szeretné, hogyha ugyanazon az útvonalon mennénk végig a meseolvasás során, mert hogy ő lehet, hogy nincs felkészülve egy új mesére. És akkor lehetőleg ne nagyon erőltessük azt, hogy most de vegyünk már előre, légy szíves egy új mesét, mert unom ezt már, erőltessük meg magunkat, és olvassuk el újra.
Igen, nem mindig könnyű. Emellett ugye az is benne van, hogy a gyerek mégiscsak megérzi, hogy valahogy szimbolikus módon az ő problémája is bele van csomagolva a mesébe. És persze szülőként nem az a dolgunk, hogy most felfejtsük, mert tőlem is mindig kérdik, hogy ha Csipke Rózsikát kéri, akkor mi a baja, és a hófehérkét mi a baja. És ez nem álmos könyv, hogy most ezt elmondjuk, hogy na most biztos az a baja, hogy
okay.
Nem biztos, hogy ugyanabban a pontban ragad le a gyerek, ahol mi gondoljuk, nem is biztos, hogy pont azzal a szereplővel azonosul. Tehát egyszerűen neki kell az a mese, mert ráismert, tehát valahogy rárimmelt az ő problémája arra mesére, és ugye soha nem szabad racionalizálni. Úgyhogy hát te is pont úgy szorongsz, ugye, mint a kisnyuszi a mesében, mert ezzel a Vekerdi szokta ezt mondani, hogy mint egy tűvel kipukkasztanánk a lufit, vagy hogyha megfogalmaznánk a tanulságot, nem kell, hanem egyszerűen csak mesélni, és ez tényleg századjára ugyanazt, biztos, hogy elfogy mindenkinek a humorérzék, az enyém is ugyanúgy, most Zsolna a kicsi lányom, mi van a tatupatu korszakban, hát én amennyit tatupatut végigolvastam. Persze, az elején vicces, hogy reggel úgy nézünk ki, mint a robbantott mazsolla, meg úgy használjuk a fordulatokat, de amikor nyár közepén a tatu és patu karácsonyát kell meséljem, az tényleg idegölő, és akkor kiegyezünk, hogy most akkor lesz a tatu és patu karácsonya, és egyet én választok meg egyet közösen, csak mi ugye már át vagyunk esve azért a ló másik oldalára, hogy egy óra, másfél órákat mesélünk, és akkor reggel tényleg úgy nézünk ki, mint a robbantott mazsolla.
Az jó, hát előre, hogy is mondjam, tulajdonképpen jól feloltok minden feszültséget, miközben elveszítek az összes időt az alvástól, hogy aztán másnap megint nehezen induljon a nap.
Hát igen, hát valamikor csak le kell állítani, tehát ez biztos, hogy valahol meg kell húzni ezt a határt, mert a gyerek folyamatosan ugye tolja ki ezt a határt, mert miért is, nem csak a meséért, hanem valószínűleg az a leggyönyörűbb pillanat, amikor össze tudtok kapcsolódni, mert akkor tudja, hogy ez az övé. Napközben ugye, gyere, öltöz, kell menni az óviba, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és akkor van egy ilyen büntetlenül együtt töltött idő, aminek is ugye, hát kincset ér. Mert az az igazi összekapcsolódás.
Jó, mondtad a mesehősökkel való azonosulást, én most idézni fogok a könyvben, jó? Úgy szól, hogy a mese tehát közvetett úton a főhőssel való azonosulás által nem csak elvarázsolja a gyermeket, hanem útmutatást is ad a világban való eligazodáshoz, reziliens stratégiákat nyújt a nehézségek leküzdésére. Na most erről jut eszembe az, hogy egyrészt sokat írtál a rezilienciáról, kérlek mesélj róla, hogy az micsoda, és hogy hogyan segít egyébként ennek a kialakulásában a mese a gyerekeknél.
Ha én szimbolikusan akarom megfogalmazni, mit is jelent a reziliencia, ez olyan, mintha kifeszítenénk egy gumit, elengednénk, és az visszapattan az eredeti állapotába. Tehát stressz helyzetben, krízis helyzetben mennyire tudom visszanyerni az eredeti egyensúlyi állapotomat, mennyire tudok visszatérni ebbe a középpontba. Ez nem azt jelenti, hogy most így egy csettintésre, mert ez nem pont így működik, hanem valahogy ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, ez a problémákba való beleállás, szembenézés, megküzdés, és ugyanakkor a talpraállás. Na most egy gyerek egy mesén végighaladva pontosan ezt tanulja meg, hogy szemtől szembe kell megküzdeni, hogy el kell indulni, hogy ki kell lépni a komfortzónából, mert ha nem, akkor ott maradunk a mézmocsárba, hogy el kell vinni a hamuba sült pogácsákat, hogy igenis a gebének meg kell keresni ugye a parazsat, hogy táltos paripa legyen benne, meg hogy a mesében lényegében minden én vagyok, tehát én vagyok a segítőtárs is, én vagyok a kicsi királyfi is, a nagy is, mert nekem hányszor kell elbuknom ahhoz, hogy utána szerencsével járjak, meg tévutakon is el kell mennem. És ez minden teljesen rendben van. És hogyha ezt a sémát megtanulja a gyerek, akkor ezt én mindig Zimbárdónak az időperspektíva elméletéhez szoktam hasonlítani, hogy ott van ez a 6 időperspektíva, ez a pozitív múlt, a negatív múlt, a hedonisztikus jelen, a fatalisztikus jelen, meg a célul orientált jövő. És ugye, hogyha ezt tőmondatokba akarom összefoglalni, akkor a mesehős, ő ugye a pozitív múlt képviselője, tehát ő nem panaszkodik, hogy na, akkor tudod, hátrányos körülmények, igen, meg igen, stb., hanem egyszerűen elindul. Úgy csenevész módon, ahogy van. Tehát nem fog a konditerembe bérletet kérni karácsonyra az anyukáját, hogy készüljön fel, hanem beleugrik a történetébe. Meg ott van ez a hedonisztikus jelen, ami szerintem az egyik leggyönyörűbb elem a mesékben, hogy bár ő fel kell mászolni az égigérő fa tetejére, vagy el kell írni az életvizéhez, mégsem mondja azt, hogy na kedves kicsi hangya, légy szíves, állj félre, mert nekem 6.05-re a sárkánynál kell lennem. Megáll, segít, megtisztítja a kutat, levágja a fának az elkorhat ágait, szétnéz, jelen van a történetében. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges elem, hogy a hedonisztikus jelen, akkor is, ha ott van a célorientált jövő, és bárhány akadály van, és még hogyha ki kell szakítani egy darabot a saját combjából, ugye, mint a fehér ló fiában, meg szét kell nyűni a nem tudom hány bakancsot, úgy is felmászik az égigérő fa tetejére, tehát, hogy elrettenthetetlen ebből a szempontból, és az imádóra még van ez a 6. perspektíva, ez a transzcendentális jövő, ez a hitet jelenti, nem csak a vallásos hitet, hanem azt a hitet, ami gyönyörűen ott van a mesékben, ez a csodákban, varázslatban, szerendipitásban való hit, ez a szerendipitás, ez a mindennapok csodás véletlene, hogy egyszer csak jön egy segítőtárs, egyszer csak a gebéből táltos paripa lesz, egyszer csak megfordul a történet, és a mese mindig ezt példázza, hogyha belemersz állni a történetedbe, mindig vannak olyan idézőjeles véletlen találkozások, amik egyszer csak ott vannak, de azért vannak ott, mert elmertél indulni. És én ebben tényleg hiszek a való élet. Tehát az én egész életem erről szólt, hogy tele volt pont azokkal a véletlen találkozásokkal, amik pont akkor kellett jöjjenek, de azért, mert én elindultam akkor, amikor semmilyen lehetőség nem volt.
Igen, nem találkoztál volna, hiszen nem lettél volna ott, hogyha előtte nem indulsz el. És ezt képzeljük el úgy, hogyha minden este ilyen mesékkel tömjük a gyerek fejét, most pozitív értelemben mondom, akkor ő újra és újra azt hallja, hogy ugye a legkisebb királyfi is el tud indulni, és egyébként minden akadályon túl tudja verekedni magát, és valahogy azért mégiscsak elboldogul, és valahogy mégiscsak jóra fordul minden, és akkor ezáltal ő elhiszi azt, hogy ő maga is képes lesz erre, és akkor így tanít kicsit arra, hogy milyen lesz majd nekünk később felnőttként, és próbáljuk azt elhinni magunkról is, ugye, hogy akkor fogunk alkalmazkodni tudni bármilyen helyzethez, meg merünk majd, vagy segít nekünk merni elindulni majd később.
Igen, ehhez még kell egy elem, tehát hogy a mese az nagyon fontos és nagyon jó, de ehhez még kell az az életmese is, amiben én szülőként a saját mesém hőse vagyok, mert én hiába mesélek esténként nagy pozitív történeteket, ha reggel úgy kelek fel, hogy jaj, milyen szar az élet, megint kell menni a bányába, hát mi Kovácsik olyan szerencsétlenek vagyunk, tehát hogy valahogy az én életmesém is erre kell rárimeljen, valahogy ugyanezt képviseljem.
Vagy ki kell egészítenie?
Igen, tehát ha nem, akkor egy elég nagy diszonancia lesz, hogy én mesélem a nagy pozitív tartalmú meséket, és azt mondom, mert hogy nagyon sok szülő mondja, ó, ez csak mese, és ez csak a mesékben történhet meg, de hogy a mese az igazából az élet. Tehát, hogy minden, ami a mesében van, ott van. Hát nem az elindulásnak a nehézsége, a párkapcsolatnak a buktatói, a célokért vezető útnak a gyötrelmei. Tehát, hogy minden teljes mértékben az életről szól. Ez nem csak mese, hanem ez igenis a valóság. És a belső valóság.
Igen, megengedsz még egy idézetet?
Hát hogyne.
Jó, hogy egy kicsit reklámozom, hogy mindenki vegye meg a könyveidet, és olvass el. Szóval a mesepszichológiában olvastam ezt az égigérő fáról, hogy ez miért egy jó szimbólum, és arra, amit az előbb mondtál, ez nagyon jól rímel, hogy az égigérő fa megmászása valójában a személyiség fejlődésünk, érzelmi fejlődésünk útját mutatja meg. Személyiségünk kiteljesedése egy életen át tartó folyamat, amelyben újból és újból meg kell találnunk az egyensúlyi állapotunkat, és na, ezt imádom, hogy ami jön most, az integritás érzését akkor éljük meg, ha a mesehőshöz hasonlóan mi is elszántan mászunk, kapaszkodunk, rugaszkodunk az egyik, az égigérő fa tetejére, hol itt lógva, hol ott lógva, ameddig a hetedik rend gúnya le nem szakad rólunk, és a hetedik pár bocskor le nem kopik a lábunkról. Tehát, hogy igen, az egész életünk egy nagy mászás, és itt-ott meg kell kapaszkodni, néha lógni kell, az fáj, akkor ki kell tartani, utána meg tudunk valahol megint csak kapaszkodni, át kell lódulni, ugye egy nagyon nagyot mondjuk, akkor ugye ez egy nagyon veszélyes helyzet, ahol kitesszük magunkat annak, hogy el is bukhatunk, de ezeket meg kell lépni, és akkor így érünk fel aztán a saját életünk égigérő fájának a tetejére. Hát ezt imádtam, ezt a szimbólumot.
Igen, és ez egy gyereknek is mennyire szép szimbólum egy mesében, hogy nem csak úgy instant jön, ugye a sült galamb egyszer csak így beesik az ablakon, mert hány és hány ugye ilyen falcs kép van akár a felnőttekben is, hogy na hát akkor majd jól elképzelem, ugye hát a titokkönyv kapcsán hány és hány ilyen dolog volt, hogy na majd felragasztok egy dollárosokat a plafonra, és akkor majd ilyen gazdag leszek. De hát nem, attól nem leszek gazdag, hogy te belső képek megalkottod, hogy te gazdag leszel, hanem az egy cselekvő, küzdelmes út, és igenis a bukás, meg kudarc történetek, meg a kínlódások is az útnak a részei. Tehát, hogy a mese végül is nem árul zsákból macskát. Nem azt mondja, hogy elindulsz, és aztán ott vagy az égigérő fa tetején. Nem. És igazából az is milyen szép, hogy véget ér egy mese, mert mindig azt mondják, és akkor mi volt az is boldogan éltek után? Hát jön a következő mese, mert megint elindul. Mert hát az egész életünk nem erről szól.
Igen.
Mire megszokod azt az életciklust, kirugdosnak belőle, hogy már nem abban az életciklusra, vagy kezdődik egy másik. Mire azt is jól megszokod, jön a következő, megint a következő, megint a következő. És egy mese, és ugye a fejlődés példázza, hogy mennyire rossz, amikor beleragadsz, belesüppetsz abba az állapotba, és te nem akarsz onnan kimászni.
Amikor nem fejlődsz, nem tanulsz abból, ami ért téged, hanem makacsul ragaszkodsz a személyiségedhez. Erről beszélünk most?
Igen.
Az utolsó kérdésem akkor csak az van, hogy abba segíts még kérlek, hogy milyen életkorban mit olvassunk a gyerekeknek.
Abba kellene kiindulnunk, amit Kodály Zoltán mondott a zenei nevelés, hogy 9 hónappal a gyerek megszületése előtt kellene elkezdeni a zenei nevelés. Aztán kijavította magát, és azt mondta, nem, az anyuka megszületése előtt 9 hónappal. Tehát igazából az lenne a legjobb, hogy már a nagymama és a nagyapa, hogyha mesélt volna az anyukának, apukának, mert akkor ott vannak azok a mesei élmények, érzések, amikhez vissza lehet nyúlni, hogy ez mennyire jó volt, amikor. Mert mindenkinek vannak ilyen élményei, mert hogyha nem is népmesét meséltek, vagy nem is kortárs mesét, életmesét biztos mindenki hallgatott, és tudja, hogy mennyire jó az, amikor összekapcsolódunk egy történet kapcsán, akár a nagymamá házában, miközben kukoricát fejtettek, vagy főzés közben, vagy amikor a mezőre mentek kaszálni, vagy mindig voltak történetek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem voltunk történetek nélkül. Aztán nem mindenki kapott feltétlenül népmeséket, és lehet, hogy nem is pontosan abban az életkorban, amiben kellett volna. Hát én jó magam is, nekem valószínűleg hamarabb meséltek varázsmesét, mint ahogy ugye a nagykönyv írja, vagy ahogy én is leírtam, és ezt mondtam is apukámnak, hogy hát nem mesélje már az unokáinak 2,5 évesen a Piroska és a Farkas, mikor én leírtam a Lilla mesepszichológia könyv, hogy az 4,5 éves, 5 éves kor körül kellene mesélni, de hát nem vesznek komolyan engem a családban ebből a szempontból.
Mindenkinek átment, csak ő nekik nem.
Igen, és akkor mondja apukám, hogy de neked is meséltük, és nem lett semmi bajod. De mondtam, lehet azért kellett ennyi mesepszichológia könyvet írni, hogy dolgozzam fel a traumáimat, vagy ki tudja. A lényeg az, hogy már a méhen belüli életben, mert tényleg ezt kutatások is kimutatják, hogy felismeri a gyerek ezt a hangot, ezt a mesélő hangot, sőt a dalokat is, meg mindent, meg azért nagyon mély kapcsolat. És utána, amikor a gyerek megszületett, akkor a bölcsődalók, a döcögtetők, a höcögtetők, a járogatók, ezek a nagy mesekorszaknak a megalapozói. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ugye magán a mondókán keresztül is, amikor a gyerek, vagy a versikéken keresztül nem érti a nyelvnek a szavait, de az ismerőség lüktetése, a ráismerés öröme ott van benne. Például, amikor Zsolnának ilyen nagy barna haja volt, csak kedvenc mondókája volt ez a húzzál koma engemet, én is húzlak tégedet, amelyikünk elesik, az lesz a legkisebbik. Tehát felülteted a gyereket a lábadra, és akkor engeded lefel, és a végén csak neki, Lillának nem, ráfújtam mindig az arcára. És akkor az volt az érdekes, hogy kb. Fél éves lehetett Zsolna, amikor a mondók a végéhez közeledve egy összecsukta a szemét. Tehát, hogy tudta, hogy mi miután következik. Na ez a biztonság, ugye az érzelmi biztonság, tehát hogy nagyon fontos mondókák a versikék. Nekünk például Varó Daninak ez a Badar állathatározója volt a kedvencünk, amit a Kárász Eszternek a mesezenekara meg is zenésített, ez a Szép állat a krokodil, bekakil és bepisél, bekakil, bepisél, szép állat a krokodil, meg szép állat a hotpatkány, üldögél az útpatkán, 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 szép állat a hotpatkány, meg szép állat az oroszlán, meg ez minden korosztályt kedvence a kamaszlány, szép állat az oroszlán. Na és akkor bármi volt, ezt skandáltuk. És akkor tényleg, amikor oltást kapott, amikor pelenkázni kellett, és akkor elkezdődött a krokodil, és kinyílt így Lilának is, meg Zsolának is a szeme, anyukám is tudta, apukám is, mindenki énekelt a krokodil. Tehát valamilyen mondóka, ritmus, versike, ezek is mind a mesekorszaknak a megalapozója, aztán jönnek a böngészők. Azért érdekes böngésző. Ez a böngésző, igen, abban csak színes képek vannak, és mert ugye kezdetben kellenek a képek, mert most nem mondhatjuk azt a gyereknek, hogy csirke, na teremts magadnak belső képet arról, mi a csirke, egyszer még nem láttam, milyen a csirke. Tehát, hogy kellenek ugye ezek a laposzok, a böngészők, és ez is végigkíséri legalábbis az én gyerekeimet, még a mai korszakig is végigkísértem, mert ott már annyi ilyen bonyolult dolog van, hogy keresd meg ezt, meg azt, meg van ez a PR és a labirintus nyomozók, hogy ott már ilyen bonyolultabb feladványok vannak, de vannak az évszakos böngészők, tehát hogy ezeket mi mindig is használtuk a mesék mellett, helyett, mikor, hogy.
Tehát itt hogy még nem kell, hogy ilyen egybefüggő történeteket meséljünk.
Igen, tehát hogy az életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva vannak ezek a kis fürdőkönyvek, azok a kis puha szivacsos, amiben csak ilyen, hát szerintem az minden gyereknek volt.
Persze, jó, hát én nem
és
veszem.
Akkor ugye lehetett lapozgatni, meg hogy ő még nem is tudja még a könyvet fogni, egyszerűen meg kell tanulja, hogy mit lehet tenni a könyvben, megrágcsálja, összenyálazza. És ezt is rólunk másolja le például, Lilla, emlékszem, még nem volt egy éves, és akkor írtam a Zöld Mese pszichológia könyvet, és tele volt mindenhol ilyen könyvekkel, meg szakirodalommal, és egyszer látom, hogy vesz egy ilyen teljesen, tehát nem is neki való könyvet, szerintem egy ilyen nyitott akadémiás kicsi kötet volt, és akkor elkezdte, egyrészt megnyálaszta az ujját, tehát hogy olvasta így, ilyen halandzsa nyelven, és utána ez a gesztus, hogy megnyálaszta az ujját, és lapoz egyet. Hát ez senki nem tanította neki, lemásolta valószínűleg rólunk. Aztán utána jönnek ezek a napnak a történetei, meg a kis ilyen novella mesék, a Kipkop, meg a Boribon típusú történetek, amiben nincs nagy konfliktus. Okay. Ugye van egy kép, kevés kis szöveg. Na hát ezek is emlékszem, hogy nálunk ilyen nagyon hosszú ideig tartottak, de állandóan kérték a gyerekek. Mikor Marosvásárhelyről elindultunk Horvátországba, tehát hogy emlékszem, hogy a 13 Boribon, nem tudom hányszor elolvastam, kezdtem előről, újra, megint vissza. Boribon és a 7 lufi, hát ezt ha egymilliószor el nem meséltem. Vagy a másik nagy kedvencünk a lyukas könyvek. Erik Kárlennak van ez a telhetetlen hernyőcska, hogy ilyen likok vannak a könyvben, mert a hernyőcska átlágja magát egy almán, két körtén, három szilván, négy narancson, egy kolbászon, egy mit tudom én, kovászos uborkán, és a végén lesz belőle egy szép pillangó. Na, ezt is nem tudom hányszor el kellett mesélni. Sőt, ez egyik legjobb életmese, mert más mikor 2 éves lett, akkor ilyen hernyocskás tortát készítettünk neki, és eléggé elcsodálkozott a tért a készítő, hogy hát egy gyereknek egy csúf zöld hernyót rakjon a torta tetejére, meg valami lyukas zöldségeket, mondtuk, hogy ez így kell legyen, mert az
szereti
a kedvenc.
Fogja, Gyogi, szereti fogja.
És 2 évesen, ugye nem gondoltuk, hogy Lila hamarabb kinyitja a hűtőszekrényt, mint ahogy mi ugye ünnepélyesen kivonulunk a tortával, nem is beszélt akkor még összefüggeni, kinyitja a hűtőszekrényt, és azt mondja, beszajok! Ezt a tesomtól, a tesom, amikor nagyon exaltált állapotban kell mondjuk, hát olyan vagány, hogy beszarsz, vagy beszarok, vagy, és akkor Lila is mégis adaptálta azt a kifejezést. Ezt mindig amúgy elmeséltük neki. Na, tehát ezért jó, hogyha felfűződnek ugye az életmesék is ezekre a történetekre. Aztán utána jönnek a kis állatmesék, ilyen rövidek.
Ilyen, ez már ilyen 2-3 éves korban.
Igen. Napnak a történet az végülis megy párhuzamosan, és akkor jönnek a kis állatmesék, vagy az ilyen formula mesék, ez a kismadár és a kóró. Tehát, hogy mindig visszatérnek ugyanazok a motivumok, és akkor fel kell sorolni őket, és 4,5 éves, 5 éves korban jön a nagy mesekorszak, amikor megteremtődik a kettős tudat, vagyis a gyerek beléli magát a mesébe, de nem téveszti össze magát a meseszereplővel. Ez nagyon-nagyon fontos. És ezt meg kell várni a varázsmesékkel, tündérmesékkel, amiben már van gonosz, jó, összecsapnak, konfliktusok, mert nem is olyan terjedelmes a rövidtávú memóriája a gyereknek, hogy 3 évesen ő még ezeket hallgassa, megunja. Ezért nehéz, amikor már 2 gyerek van, és akkor ugye felborul az egész nagy ideális korszak.
Mind a kettőnek ideális.
Igen, mert olyan, az külön kell választani.
És erre mondtad akkor, hogy a Jancsi és Julis kettlécine 2-3 évesen olvassuk a gyereknek, igen, hanem akkor 4-5 éves kortól fölfelé. Mert hogy akkor fogja igazán értékelni ezt, nem?
Igen, meg nem erősítem fel a szorongását, mert valószínűleg a Lilla Mesepszió könyvnek az elején ott van ugye Lilla, a mesémnek a hőse, meg ott van egy boszorkány, akinek van egy fakanál a kezébe, és megcsiklandozza Lilla lábát. Ez az én legnagyobb gyerekkori félelmem volt, hogy amikor lefekszem, akkor jön egy boszorkány, és fakar elcsiklandozza a lábamat. Ez valószínű abból ered, mert ez nem csak a szimbolikus félelem. Nekem jóval hamarabb meséltek boszorkányos meséket. Csak szerencsére anyukám azt mondta, hogy ez a takaró, ami rajtam van, ez egy varázstakaró, és hogyha én ezzel betakarozom, akkor nem ér engem semmi bántódást. Tehát, hogy boszorkányok vannak, csak be kell jó takarozni. És akkor így mentem ki a vécére éjszaka, hogy magamra tettem a paplant, és akkor húztam magam után, mint egy palástot, aztán leraktam a vécé ajtó elejébe, mint oda nem jöttek volna be a boszorkányok, és akkor megint visszavettem, és mentem újra vissza. Tehát, hogy meg kell várni ezt a 4,5 éves, 5 éves kort, mert akkor lesz igazán értelme ugye ezeknek a varázsmesei történetek, akkor fogja végigkísérni, tehát, hogy átlátja az egész folyamatot, és hát 8-9 éves kor az már a mesekorszaknak a vége, és az már a valóságra irányulásnak a kezdete.
Akkor tehát, jönnek hogy, a tini regények?
Igen, de ezt a korszakot, tehát, hogy az én megközelítésemben a legfontosabb, hogy kihasználjuk. Tehát, hogy itt kapom a legnagyobb hamuvasült pogácsat tényleg, amit kaphatok. A belső képteremtésnek a lehetőségét, hogy én elképzeljem, megálmodjam magam, legyen életbátorságom. Tehát ez olyan, mint hogy a bőröd alá beívódnak, ez egy olyan kód, hogy erre a sémára fogod te felfűzni a történeteidet, és ez nem hozható vissza, mert ehhez kell az a gondolkodási sajátosság, és az a világlátás, ahogy egy 4,5 éves, 5 éves látja a világot. Egyszer egy óvodai ellenőrzésen voltam, és ott az óvonénnek a saját kislány ott volt a csoportban, és az óvonéni felöltözött tavasztündérnek, és oda megy a kislányához, és mondja, hogy Hanna, légy szíves, hozz ide a meseládikot. Ez azt hiszem benne is van a könyvben is ez a történet. És oda megy a kislánya, ránéz az anyukájára, az óvonéniére, és megkérdi, tavasztündér, te honnan tudtad, hogy engem hogy hívnak? Na ez a varázslat. Tehát, hogy én ezért imádom az óvodás korszakot, hogy fél lábbal itt vagyok, fél lábbal ott vagyok, át tudok minősülni, hogyha én ugye szülőként, a pedagógusként tudom nézni a gyereknek a szerepjátékait, hogy mennyi minden terem, tehát ez a belső képteremtés, mert én tényleg hiszek abban, hogy kívül csak azt tudom megvalósítani, amit én már belül el tudtam képzelni felnőttként is, és hogyha nincsenek belső képeim, és én mondjuk rajzfilmeken szocializálódtam folyamatosan, hogy jönnek a külső képek, nincs belső képfeldolgozás, nincs mozgás, mert ez ugye egy, tehát nem egy teremtő munka, mert én készen kapott képeket kapok.
Igen.
Hát én nem vagyok rajzfilm ellenes, mert szerencsére nagyon sok jó rajzfilm is van, de hogy az nem fogja helyettesíteni a mesét. És ezt nagyon sokszor látom, hogy úgy mondják a szülők, legalábbis itt Magyarországon, hogy mesét, nézett mesét a gyerek, vagy hallott mesét a gyerek, és azt a rajzfilmre, tehát analógiaként használja rajzfilm és mese.
És ugye az van, hogy ő akkor ugye, tehát nem azt csinálja, amit az elején beszéltünk, hogy akkor a belső gépalkotás által ő feldolgozza a saját élményeit, meg frusztrációit és rossz érzéseit a nap végén, hanem ők csak kap képeket.
Igen,
és
ez készen kapott
még,
képeket.
Még lehet, hogy az idegrendszerét le is terheli túlságosan, és hogy egyáltalán nem segít, hanem rontja a helyzetet, nem?
Igen, mert a készen kapott képben ő megkapja azt a megteremtett sárkányt, ahogy elképzelte azt az egyik illusztrátor, vagy bárki.
Igen.
De amikor én neki elolvasom azt a mesét, a sárkány pont annyira lesz félelmetes, amennyire ő megbírja. Ő pont olyat teremt magának, ezért nem kell félni.
Értem.
A Grimm mesétől, semmitől, mert az például egy nagyon nagy reveláció volt nekem is, hogy amikor elkezdtem olvasni az eredeti Grimm mesében a hamupipőkét, és akkor ott van az a jelenet, hogy akkor jönnek a mostolányok, és lekanyarítanak a sarkából egy darabot, és belakják a cipőbe, és tocsog a vérbe. És a gyerek, aha, jó. Mert hogy ugyanúgy én sem ragadtam le annak idején gyerekként, mert a gyerek ezt szimbolikusan dolgozza fel belső képek formájában, és az pont olyan lesz, mert ő meg fogja bírni. Pont olyan teremt magának, amit ő még elvisel. És ez nagyon-nagyon lényeges. Amúgy a rajzfilmek esetében is, tehát ez nem gond, hogyha együtt például végignézzük, de ott vagyok mellette, akár megfogom a kezét, hogyha olyan félelmetesebb jelenetek vannak, mert most nem minden gyerek fogja nagyon könnyen feldolgozni, van, amelyik gyerek nagyon fél, de hogyha együtt nézzük, utána tovább tudjuk mesélni, aztán megnézi még egyszer, tehát az is lehet egy nagyon jó belső képfeldolgozás, amikor például a Frozen-es filmet, utána nem tudom hány szerepjátékban az én lányaim is lejátszották, meg felöltöztek, meg paróka, meg ide mentek, meg oda mentek, tehát hogy az is lehet utána a belső képteremtési lehetőség. Csak ne helyettesítse egyik a másikat. Tehát rajzfilm, vannak nagyon jó rajzfilmek, szerencsére. Hát a Pokolyót imádtuk például. Nem tudom, azt ismered a Pokolyót?
Nem.
Egy fehér háttér előtt van ez a Pokolyó figura, és akkor vannak az ő barátai, Lula, Pato a kacsa, meg a szundi madár, és akkor van egy narrátor, tehát ez a narrátori hang, hogy akkor Pokő ide menj, oda menj, meg a Jónálú például, ahol a két nyúl, meg a Katica bogár, és akkor kell táncolni benne, tehát hogy nagyon sok jó rajzfilm van tényleg, hát mi magunk is élveztük, meg hát Rudolf Péter hangján a Kuflik, zseniális. Tehát, hogy nagyon, meg az összes Pixar film, meg mindenfélét végignéztünk mi is, de nem a mesék helyett, a mesék mellett.
Igen.
És 8-9 éves korban, ugye, ahogy mondtad, ott jönnek az ifjúsági regények, kalandregények, de már a híres hollywoodi forgatókönyvírók is rájöttek, hogy a kasszás sikert akarnak, azt a népmesék modellére kell felépíteni. Igen. Ugye a Harry Potter, Csillagok háborúja, a Trónok harca, minden. Tehát, hogy minden ugyanerre a sémára, azok modern varázsmesék lényegében, és hogy mennyire jó, hogy ebben az élményben is továbbra is össze tudjunk kapcsolódni, és ne hagyjuk abba a másodikos, harmadikos korkülön mesélést, ahol a szülők nagy része abba hagyja, hát tudsz olvasni, olvasd magadnak. A gyerek megkínlódik a szöveggel, ha kínlódik, még nem tud belső képeket teremteni. Tehát kb. Negyedikes korára fogott állni, hogy a szövegértelmezés is megy, ugye már érti, elképzeli, és akkor is, még amikor jól tud olvasni, az egy teljesen más állapot, amikor neked felolvasnak. Tehát annál nagyobb ajándék, hogy később is. És szülőként nagyon tudom javasolni, mi most a karácsonyi malacot olvastuk végig, és az akkora élmény volt nekem is, ugyanúgy szülőként. És akkor már tudunk, most, amikor elvesztett a telefonom, akkor mondja a kicsi Zsolna, 6 éves, hogy anya, szerinted most hol van a telefonod? A Szeretettek szigetén? Vagy a Síratlanok pusztájában? Tehát analógiát teremt, ugye a könyvnek, most nem fogom lelőni a poént, hogy mi a könyvnek a cseleménye, de hogy a való világ eseményé, meg a könyv, meg azt mi értjük, mert mi azt már olvastuk. Az, aki nem olvasta, az kívül van. Tehát mi ebben már össze tudunk kapcsolódni.
Szóval minél tovább próbáljuk meg ezt gyakorolni, mert hogy utána meg bánni fogjuk, hogy egy idő után megszűntek ezek a közös rituálék a gyerekekkel.
Igen, meg hogy a serdülővel való összekapcsolódás is mennyivel könnyebb, mikor ő sündisznózik, ahogy szintén Vekerdi mondja, és nagy tüskéket ott kiengedi magából, de este, mikor majd ott volt a ritus, hogy mi vakargattuk a hátát, a fejét, az fogja engedni, sőt, szülőként is tarthatjuk a lépést a kortárs irodalommal. Amit a gyerekek szeretnek, és az úgy trendi, és mindenki olvas, hogy miért ne olvashatnám el én is, és utána összekapcsolódjak a gyerekemmel ezen keresztül.
Lesz miről beszélgetnünk utána.
Igen.
Mondjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagyvonalú voltál az időddel, és tudom, hogy rohannunk kell, még egyetlen egy bónusz kérdés.
Jó, ha két mondatban kérdezzed.
Elszólsz rá, hogy imádtam azt, amikor egyszer azt mondtad, hogy szerinted a történet a lélek vitaminja.
Hát én arra gondoltam, hogy ugye mennyire vigyázunk arra, hogy a testi egészségünk szempontjából, hogy azért ilyen-olyan nyomelemek, meg vitaminok rendben legyenek, de hogy a lelkünknek, tehát a lelki immunrendszerünkre nem mindig fordítunk éppen ekkora figyelmet. És hogyha szülőként, persze most nem óvhatom meg a gyerekemet semmitől végül is, mert egyszer csak el kell engednem a kezét, és ki kell engednem a nagyvilágba, és ott bármi történhet. De hogyha felvértezem a belső képteremtés lehetőségével, a fantáziával, a kreativitással, a rezilienciával, akkor végül is adtam neki hamuba sült pogácsát. Ez a maximum, amit megtehetek. És ő ezzel, hogy hogyan boldogul, meg mit csinál, ezt majd rábízom, de hogy kell merjek hinni abban, hogy ő is a saját élete mesehősévé válik, még úgyis, hogyha időnként elbukik, vagy tévútokon megy el, vagy most nem pont a jó cél irányába indult, hanem onnan vissza kell kanyarodni, mert az ő életútja lesz. És hogy biztos, hogy sokkal több lesz azáltal, hogy ő történeteket kapott, meséket kapott, és én tényleg hiszek abban, hogy nem csak a népmese nagyon fontos, hanem ugyanúgy nagyon sok jó kortárs meseregény van, és hogy nagyon sok jó életmesét kell még mellé tennünk, és ez olyan, mint egy kislánynak, mikor befonjuk a haját, hogy egy szál népmese, egy szál kortársmese, egy szál életmese, és ezeket, hogyha jól tudjuk kombinálni, akkor tényleg felvérteztük mindennel, ami tőlünk telhető, aztán utána, hogy mit kezd vele, az már az ő története.
Jézusom, jó, egész este tudnálak hallgatni, ezért gondolatokat mondtál. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és tényleg mindenkinek javaslom, hogy olvass el a mesepszichológia könyveket, és az összes többit is, amit írtál. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Szia!
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.